Demokrata párt, ez lehet Gyurcsány új pártja, azt mondja, minden érdekli, ami az MSZP mozgásterét növeli. Elmarad a román adócsökkentés, a kormány a távfőárát is emeli az IMF-fel kötött megállapodás miatt. Szigorúan ellenőrzött szerbek, Szerbia a magukat menekülteknek beállító állampolgárait figyeli a határoknál. És Magyarország a döntőben, Wolf Kati tegnap este tovább jutott az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Gyurcsány Ferenc és a Demokrata párt viszonyáról, valamint a Szocialista párt megújulásáról vitáznak az MSZP frakció tagjai. Az ülés 6 órája tart. Úgy tudjuk, hogy az eddigi felszólalók többsége Gyurcsány Ferenc és tervei ellen szólalt fel.
Frakcióülésre érkeznek a szocialista országgyűlési képviselők. Gyurcsány Ferenc kijelentéséről is tárgyalnak, amely szerint, ha nem újul meg az MSZP, új pártot alakít. A Magyar Nemzet információi szerint ez a még be sem jegyzett 12 fős demokrata párt lehet.
Demokrata párt vagy MSZP?
MSZP.
Természetesen MSZP mindenek felett.
Előbb a kollégáimmal szeretném megbeszélni.
A demokrata párttal való kapcsolatáról Gyurcsány Ferenc is előbb a frakcióval akar tárgyalni.
Nincs meg az álláspontomat. Ebből kellene új pártot csinálni.
A volt miniszterelnök egy közösségi portálon arról írt, ő támogat minden olyan kezdeményezést, amely növeli az MSZP mozgásterét és kinyitja a szervezetet. A demokrata párt alapítója azt mondja, nem beszélt Gyurcsány Ferenccel a pártalapításról, de szívesen látják köreikben.
Akár azt is elképzelhetőnek tartom, hogy Gyurcsány Ferenc a demokrata párt elnökeként a jövőben tevékenykedjen.
Április elején a hírek szerint listázás volt az MSZP-ben, hogy ki támogatja Gyurcsány Ferencet és ki Mesterházi Attilát, de ezt senki nem erősítette meg. A volt miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy meg akarja újítani a pártot, ezért 6 pontban pártszavazást kezdeményezett. Ezt azonban a saját platformján kívül egyetlen szocialista platform sem támogatta. Gyurcsány Ferencnek egyébként legalább 10 képviselőre van szüksége ahhoz, hogy parlamenti frakciót alakíthasson. Ha ennyien kiválnának az MSZP frakcióból, akkor már nem a szocialista, hanem a Jobbik frakciója lenne a legnagyobb ellenzéki erő az országgyűlésben.
Hatályos szabályok szerint...
Szigorúbb feltételek mellett működhetnek az önkormányzatok a jövőben, ezt Tálai András önkormányzati miniszter jelentette be. A tervek szerint a kormány felügyelni az önkormányzatok hitelfelvételét, a segélyeket pedig az államkincstár folyósítaná helyettük. Tálai András beszélt arról is, hogy az önkormányzatok eladósodottsága miatt a készülő törvénynek újra meg kell határoznia az önkormányzati és az állami feladatokat az oktatás, a közfoglalkoztatás és a szolgáltatások területén. Az új önkormányzati törvényjavaslat szerint azoknak a településeknek, amelyek sok iparüzési adót szednek be, hozzá kell járulniuk a területfejlesztéshez és a működési költségekhez. A Zeneakadémia súlyos anyagi helyzetével indokolta lemondását a főigazgató. Török László Réthei Miklós miniszternek írt levelében azt kéri, nevezzen ki miniszteri biztost a Zeneakadémia élére. Az elszámoltatási kormánybiztos nem lepődött meg a lemondáson, mert több gazdálkodási problémát is találtak az intézménynél. A Hírcentrum birtokába került dokumentum szerint az egyetem szabálytalanul használt fel forrásokat abból a 10 milliárd forintból, amit 2008-ban pályázaton nyert. A jelentés szerint úgy újítottak fel épületeket, hogy nem vizsgálták azok kihasználtságát, és nem működött megfelelően az egyetem belső ellenőrzési rendszere sem. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról a jobbikos Samu Tamás Gergő azután hozta meg a döntést, hogy a fővárosi bíróság tegnap jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, mert 2008. március 15-én este egy tüntetésen megdobálta a rendőröket és belerúgott egy rendőr pajzsába. Samu Tamás Gergő azt mondta, döntését egyedül és annak ellenére hozta meg, hogy igazságtalannak tartja a jogerős bírósági ítéletet, mivel, mint mondta, aki ellen tüntetett, még mindig szabadlábon van. 60%-kal is drágulhat a távhő Romániában, és valószínűleg elmarad a beígért adócsökkentés is. A bukaresti kormánynak ugyanis kemény feltételeket kellett vállalnia ahhoz, hogy megkapja a Nemzetközi Valuta Alap következő készenléti hitelét.
Kevés a fizetés, kevés a nyugdíj, nagyon nehéz az élet Romániában, mondja a bukaresti férfi. És még nehezebb lesz. Kiszivárgott hírek szerint a készenléti hitel érdekében a kormány vállalta, hogy évvégéig megszünteti a távhő támogatást. Ha ez megtörténik, a fűtés és a melegvíz akár 60%-kal is többe kerülhet. Fokozatosan liberalizálják a gáz árát, és a megszorításokat azzal ellensúlyoznák, hogy differenciált támogatási rendszert vezetnének be a szegényebbeknek. Megkezdődött a gazdasági növekedés, mondta az IMF küldöttség vezetője kéthetes bukaresti tárgyalásai után. Jeffrey Franks mérsékelten derűllátó. Azt mondta, idén 1,5%-os lehet a növekedés Romániában, és az export is fellendülhet, de 5%-os infláció várható. Az újabb 3 milliárd 600 millió eurós készenléti hitelnek a nagy állami vállalatok privatizálása is feltétele. A legkeményebb dió a privatizáció, mondja Mircea Marian, politikai elemző. 20 nagyvállalatnak hatalmas államadóssága van, menedzsmentjük viszont egyáltalán nem hatékony. Az IMF a hitel fejében azt is kéri, hogy a 300-nyi legnagyobb állami céghez a magánszférából találjanak vezetőt. Most már az is biztos, hogy el kell halasztani az adócsökkentést. A kormány azt tervezte, hogy a társadalombiztosítási járulék 2-3%-os csökkentésével ösztönzi a külföldi befektetéseket. Ezt most legalább addig jegelnie kell, amíg kiderül, hogyan alakulnak a költségvetés idei és jövő évi bevételei. Romániával ellentétben Magyarország már nem hívta le az IMF kölcsön utolsó részletét. A Nemzetközi Valuta Alappal, az Európai Unióval és a Világbankkal 2008. októberében a Gyurcsány kormány kötött szerződést 5000 milliárd forintos pénzügyi mentőcsomagról. Az IMF 12,5 milliárd eurós kölcsönéből végül 8,8 milliárd forintot felvett az ország. Az IMF és az EU küldöttsége ezután többször jött Magyarországra, hogy ellenőrizze a pénzügyi folyamatokat. A 2010-es választások után azonban megegyezés nélkül távoztak.
A tárgyalások természetesen egy-egy pontjukon drámaiak voltak.
Az Orbán kormánya kezdetektől arra törekedett, hogy az országot minél jobban függetlenítse a Nemzetközi Valuta Alaptól.
Könyvgázzal oszlatta a tüntetőket a görög rendőrség Athénban, több ezren tiltakoztak a kormány megszorító intézkedései miatt. A tüntetők molotov koktélokat dobtak a rendőrökre, ezért vetettek be ellenük könyvgázt. Görögországban ismét több százezer munkavállaló lépett sztrájkba, zárva voltak a minisztériumok, adóhivatalok, sok iskola és önkormányzat. Fennakadások voltak a komp közlekedésben és a légi közlekedésben. Sztrájkol a görög sajtó is, 24 órán át rádió és tévéműsor sincs. Nem készítette el a szerb oktatási minisztérium a hétvégi próbaérettségire a kisebbségek nyelvén a feladatlapokat. Így délelőtt még úgy volt, hogy például magyarul, szlovákul és ruszinul nem lehet anyanyelvből próbaérettségizni, csak szerb nyelven. A minisztérium szerint rövid volt az idő. A Magyar Nemzeti Tanács viszont gyorsan elkészítette a teszteket, így a magyar diákok magyarul írhatnak a próbaérettségén. Megszigorította az utasok ellenőrzését a magyar és a horvát határon is a szerb határrendőrség. Azt szeretnék megakadályozni, hogy olyanok utazzanak külföldre, akik magukról azt állítják, hogy menekültek, és Nyugat-Európában politikai menedékjogot kérnek. Csak márciusban 200 szerb állampolgár adott be menekült státusi kérelmet az Unióban.
Az Európai Unióban egyre többen adnak be menedékkérelmet a volt Jugoszlávia területén létrejött államokból, elsősorban Szerbiából és Macedóniából. A két ország állampolgárainak 2009. decembere óta nem kell vízumot kiváltaniuk, ha az Unió területére akarnak utazni. Hollandia, Franciaország és Németország azt javasolta az Európai Bizottságnak, mielőbb vizsgálja felül a schengeni előírások betartását a nyugat-balkáni országokban. Szerbiától pedig azt kérték, hogy akadályozza meg, hogy állampolgárai menekült státust kérjenek Nyugat-Európába.
A határrendőrséget és a vámszerveket is utasítottuk, hogy fokozottan ellenőrizzék az utasokat. Megkérdezzük az utazás célját, van-e az utasnak menettérti jegye, illetve pénze a külföldi tartózkodáshoz. Ezzel megakadályozzuk, hogy egyesek visszaéljenek a vízummentességgel, és hamis menekült státuszt kérjenek az Európai Unióban.
Az Európai Bizottság korábban már arra figyelmeztetett, hogy felfüggeszthetik a vízumliberalizációt azokkal az országokkal szemben, amelyek felelősek az illegális bevándorlásért.
Az erdélyi magyar társadalmon belüli választások megszervezését tűzte ki célul a bejegyzés előtt álló Erdélyi Magyar Néppárt. Egy nemzeti választói névjegyzék alapján közvetlenül választanák ki a képviselőjelölteket. A néppárt a politikától távol maradó voksolók megszólítását is feladatának tartja. Szerintük vannak olyan kérdések, amiket nem szabad átpolitizálni, ilyen a közelgő népszámlálás, a szorvány probléma vagy a csángó kérdés. Toró T. Tibor szerint változtatni kellene az eddigi választási rendszeren.
Én őszintén a legszerencsésebbnek a választási pártnak a beedzését tartanám, amelyednek az alapítói a politikai szervezetek, és akkor ezt a választási pártot a választásokon használjuk, különben mindegyik szervezet éli maga életét, és kommunikál a közösséggel, és a saját prioritás alapján cselekszik.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Kiszabadult egy magyar Szíriában, a férfit a biztonsági erők egy hétig tartották fogva. Idén is indulnak magyar filmek a versenyben, ma este kezdődik a 64. Cannes Filmfesztivál. A fővárosi bíróság arra kötelezte a MOL Zrt-t, hogy 15 napon belül fizessen 100 millió forintot a MÁV-nak. A bíróság úgynevezett ideiglenes intézkedésként hozta a döntést, amely végrehajtható függetlenül a fellebbezéstől. A MÁV mintegy 353 millió forintot követel kártérítésként. Tavaly októberben a kiömlő vörösiszap ugyanis másfél kilométer hosszan tette használhatatlanná a vasúti vágányokat, berendezéseket, vezetékeket Ajka és Devecser között. A hibák elhárításáig pedig vonatpótló autóbuszok szállították az utasokat, amit szintén a MÁV fizetett. A Tim Földgyár vitatja, hogy felelősek lennének az okozott kárért. Elkezdődött a Cselekvések évtizede program. Délelőtt a világ 90 országában egyszerre indítottak kampányt, azért, hogy visszaszorítsák a közúti baleseteket. Ma a világban 6 másodpercenként, Magyarországon átlagosan 12 óránként hal meg valaki karambolban. A legnagyobb veszélynek a 21 év alatti autósok vannak kitéve, közülük néhányan ma a Hungaroringen tanulhattak.
Valódi rendőrök és műzivatar fogadta a jogosítványra hajtó két tucatnyi fiatalt a Mogyoródi tampáján.
Ez az, eddig hibátlan, 39, puha kormánybal, megy vissza jobbra, egy ellenkormányzás, szenzációs, tökéletes. Szerintem a vizsga biztos el fogja sírni magát örömében, ha így korrigálsz az Andrássy úton.
És ugyanez belülről, a volánál Varajti József.
Nem kell 40, tekered a kormányt másik oldalra, vissza, tartod gáz, tekered, tartod gáz, tudunk félni.
Hogy érezted magad?
Nagyon jó volt, élveztem nagyon.
Ami nagyon fontos, hogy a tampályás gyakorlatok során olyan vészhelyzetekre készítjük fel, váratlan szituációkra az embereket, amiket, hogyha kint tanul meg a saját kárán, az már sokkal drágább lehet.
A szervezők ezúttal nem kértek pénzt a tampályán tartott száguldozásért. Mint mondják, így akartak hozzájárulni a kampány sikeréhez. Tavaly egyébként 2000 fiatal tért közlekedési baleset, 20-an az életükkel fizettek a rutintalanságukért. Az ORFK adatai szerint 20 év alatt egyharmadára csökkent az áldozatok száma, de még mindig nagyon sokan halnak meg a közutakon.
Magyarország minden tekintetben csatlakozott ez a programhoz, és elkívánja azt érni, hogy az évtized végére további 50%-kal kevesebben halljanak meg közlekedési balesetben.
Biztató kezdet lehet ehhez, hogy január és március között 6,5%-kal csökkent a súlyos, és 2%-kal a könnyű sérüléses karambolok száma.
Szlovákiában 17 éves kortól lehet majd jogosítványt szerezni a mostani 18 helyett, ha a pozsonyi parlament elfogadja a javaslatot. Az első évben azonban kizárólag egy tapasztalt sofőr mellett vezethetnének a friss jogosítvány tulajdonosai. A belügyi tárca azt várja a törvénymódosítástól, hogy kevesebb lesz a közúti baleset. Németországban legalábbis ez volt a tapasztalat.
Péternek 2,5 éve van vezetői engedélye. Eleinte csak akkor ült volán mögé, ha édesapja is vele volt. Azt mondja, mostanra már magabiztosabb.
Jó dolognak tartom, mert rengeteg gyerek, akik jön az autóiskolából, még nincs meg az a prax, neki nekem se volt meg hosszú ideig. Ez csak utána, amikor sok-sok kilométert lejár az ember, akkor tudja ezt megszerezni ezeket a tapasztalatokat.
A társvezető csak az lehet, aki legalább 10 éve vezet. A pótsofőr nem ihat alkoholt. Őt is megszondáztathatja a rendőr.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint a gépjárművezetőt, a kísérő személyt is megfújathatják a rendőrök.
Az autóiskolák oktatói nem tartják jó ötletnek az új szabályozást. Szerintük a 17 évesek nem érettek még a vezetéshez.
Nincsenek még úgy felkészülve pszichikailag, hogy azt a 17 éves, azt a gyors járműt tudják vezetni.
A szlovák belügyminisztérium a németországi gyakorlat alapján javasolja a törvénymódosítást. Ott a hasonló törvény életbelépése óta 30%-kal csökkent a közúti balesetek száma. Szlovákiában szeptemberben szavazhatják meg a képviselők a javaslatot.
A szíriai magyar nagykövetség közbejárására szabadult ki egy magyar állampolgárságú férfi a biztonsági erők fogságából Szíriában. Az eddigi információk szerint május elején otthonukban törtek rá a férfira és családjára, gépfegyverrel fenyegették őket, és az apát elhurcolták, csak egy héttel később engedték el.
Állítólagos terroristákat gyűjtenek be a szíriai állambiztonság ügynökei. Jól látszik, hogy a kocsiba rángatott férfit ütlegelik a kisbuszban. Így hurcolhatták el azt a szíriai származású, de magyar állampolgárságú férfit is, aki napokig volt fogságban, nem tudni mivel gyanúsították. Az eset május 1-én Szarákib városában történt, 250 kilométerre északra Damaszkusztól. Az egész családra géppisztolyt fogtak, magyar feleségét és lányukat bántalmazták. A férfi Párizsban élő fia a Népszabadságnak úgy nyilatkozott, apja csak annyit mondott, hogy jól van, enyhén bántalmazták, magyarul is alig mer megszólalni. 27 embert gyűjtöttek be aznap, a magyar orvos szabadult ki közülük elsőként, de az nem derült ki, mivel gyanúsították. A külügyminisztérium szerint a szír hatóságok valóban őrizetbe vettek egy magyar állampolgárt, de a magyar nagykövetség közreműködésének köszönhetően szabadon engedték. Az eset részleteiről a külügyminisztérium nem adhat ki információkat az érintett állampolgár beleegyezése nélkül. A külügyminisztérium nem tud arról, hogy más magyar állampolgárt is elfogtak volna. Szíriában a kormányellenes megmozdulások kezdete óta rendszeresek a tömeges letartóztatások. A kormány a hadsereg bevetésétől sem retten vissza, hogy megfékezze a tiltakozásokat.
Elfoglaltak egy katonai támaszpontot Tripoli elővárosában a líbiai felkelők. Hírügynökségi jelentések szerint egy külvárosi helyőrség átállt, és több negyedet már a lázadók ellenőriznek. Több törzs is elpártolt Muammar Kaddafitól. Az Európai Unió külpolitikai főképviselője bejelentette, hogy az EU irodát nyit a felkelők központjának számító Bengáziban. Onnan segítik majd a líbiai ellenzéknek nyújtott külföldi segélyek célba juttatását. A NATO vadászgépei az olaszországi Gioia del Colle katonai támaszpontról védik a civileket Líbiában. A válság kezdete óta vesznek részt az összecsapásokban, Kaddafi szárazföldi csapatait támadják és fenntartják a légtérzárat. A bázison forgatott az MTI Hírcentrum stábja, a tudósító Fehér Bernadett.
Ez a NATO vadászgép Líbiába indul a dél-olaszországi Gioia del Colle katonai támaszpontról. Másfél óra alatt tér az észak-afrikai országba. A szigorúan titkos katonai bázisról és a NATO hadműveletekről a környéken élők keveset tudnak. Folyamatosan jönnek-mennek felettünk a vadászgépek, de a kormányunk nem sokat beszél róluk, mondja ez a Matérában élő férfi. Az MTI Hírcentrum stábja az első között forgathatott a bázison. A kapitány, aki maga is aktív pilóta, azt mondja, mindent megtesznek azért, hogy megvédjék a polgári lakosságot Líbiában. A líbiai válság kirobbanása óta segítjük logisztikailag az itt állomásozó NATO erőket. Az utóbbi időben pedig a saját személyzetünket, gépeinket és eszközeinket is a szövetségesek rendelkezésére bocsátjuk.
A mögöttem látható Gioia del Colle légitámaszpontról a brit királyi légierő és az olasz légierő vadászgépei indulnak Líbiába. A brit tornádók Kaddafi szárazföldi csapatait támadják, az olasz eurofighterek pedig elsősorban a légtérzár fenntartásában vesznek részt, de ha kell, földi célpontokat is támadnak.
A líbiai felkelőknek Rómában nemrég közös segélyalapot szavazott meg a nemzetközi összekötő csoport. A pénzügyi és humanitárius segítség az utolsó pillanatban érkezhet a felkelőkhöz, akiknek már szinte minden élelmiszer és gyógyszertartalékuk elfogyott. Vezetőik szerint 3 hónapon belül 3 milliárd dollárra lenne szükségük.
Tovább jutott Wolf Kati az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe. A tegnap esti elődöntőben a 43-ból 19 versenyző szerepelt, és közülük 10 mehet tovább a szombati döntőbe. Wolf Kati két nyelven énekelte a Szerelem miért múlsz című dalt.
Zsúfolásig megtelt a düsseldorfi labdarúgó stadion az Eurovíziós Dalfesztivál idejére, ahol a tegnapi elődöntőben a 43 résztvevő ország versenyzői közül 19 mérette meg magát. Wolf Kati 15-ként adta elő What About My Dreams, azaz Szerelem miért múlsz című dalát, amelyet a stadionban lévők hatalmas tapssal fogadtak. Az elődöntőben résztvevő 19 ország közül 10 jutott tovább a szombati döntőbe. A továbbjutókról minden országban egy szakmai zsűri, valamint a nézők telefonos szavazatai alapján döntöttek. Saját versenyzőjére semmelyik ország nem szavazhatott.
És Magyarország is ott van szombaton!
Bravo, Miei! Bravo volt, Kati, és bravo mindenkinek, akinek picike része is volt ebben a dalban.
Énekelték a dalt, elképesztő volt, tehát láttam embereket, akik a refrént énekelték, és hát eszembe jutott azt, hogy mennyien drukkolnak otthon, tehát hogy egy csomóan ugye nincsenek itt, de hogy otthonról olyan erőt kaptam végig az otthoniaktól, nagyon köszönöm neki.
Az M1 a csütörtöki második elődöntőt és a szombati döntőt is élőben közvetíti.
Még el sem kezdődött, már is rekordot döntött a Cannes-i filmfesztivál. Még soha annyi filmsztár nem jelent meg a világhírű francia üdülőhelyen, mint a ma kezdődő 64. mustrán. A szemlét Woody Allen díszbemutatójával nyitják meg.
A francia elnöki pár nem csak kívülálló érdeklődőként ment el Cannes-ba, mindkettőjüknek jutott szerep. A fesztiválon mutatják be a Nicolas Sarkozy megválasztásáról készült filmet. A First Lady pedig Woody Allen Éjfél Párizsban című filmjében kapott egy kisebb szerepet. A hivatalos programban 54 filmet mutatnak be, közülük 20 versenyez a fődíjért. A zsűri elnöke Robert De Niro, aki kétszer is elnyerte az aranypálmát. Az idei válogatás izgalmasan sokszínű, a visszatérő nagy rendezők mellett ígéretes első filmesek mutatkoznak be. Lesznek vígjátékok, megrázó drámák és aktuális politikai történetek is. Idén először díszvendége is van a Cannes-i fesztiválnak. Egyiptom filmművészete mutatkozik be különvetítéseken. Lesz magyar résztvevő is, Tilla Tilla rövidfilmmel, Pusztai Ferenc koprodukciós alkotással, Bocsár Márk, Kenyeres Bálint és Nemes Jeles László filmtervekkel lesz jelen a 64. Cannes-i filmfesztiválon.
Fél óra múlva adásunk után kezdődik Budapesten a 17. lengyel filmtavasz. A budapesti művészmoziban május 15-éig a tavalyi lengyel filmtermés legjavát vetítik le. A ma esti nyitófilm a Kicsi Rózsa, amely egy nő ügynök múltjáról szól. A film rendezője is Budapesten van.
1967, Varsó. Egy ismert lengyel író beleszeret egy nála fiatalabb nőbe. A korkülönbség ellenére feleségül veszi, nem sejtve, hogy felesége besúgó, a lengyel titkosszolgálatnak jelentett férjéről, szeretőjének. Jan Kidava Blonsky a film rendezője, a forgatókönyvet is ő írta. Azt mondja, ez egy történelmi film, ami a valóságon alapul, de igyekezett egy kicsit elrugaszkodva, inkább az emberi érzelmeket bemutatva ábrázolni az eseményeket. Azt a kettős érzésvilágot mutatja be, amelyben a szereplők találják magukat, ahogyan egy totalitárius rendszer áldozataivá válnak. A budapesti lengyel filmtavaszt minden évben immár 17. alkalommal a Lengyel Intézet szervezi.
Ezeket a filmeket úgy válogattuk össze, hogy az aktuális lengyel közéleti témákat mutassák be, illetve természetesen szerepet játszhat a művészi színvonal is, tehát a legjobb filmeket hoztuk el. Mivel ezeket a filmeket ritkán lehet látni külföldön, itt az egyetlen alkalom, hogy megtekintsék a legújabb lengyel filmtermést.
6 játékfilmet vetítenek a lengyel filmtavaszon. Ezek a Kicsi Rózsán kívül a Macskás Teréz anya, a Made in Poland, a Velence, az Egyszerű történet a szerelemről és a Bölcsődal. Ezeket az alkotásokat a győri Hrabal moziban is megnézhetik a filmkedvelők.
Ez volt a Híradó, 7-től foci meccs, a videótól játszik a Kaposvárral, utána az 5 este Mihalkovval sorozatunkból a Pereputy című filmet láthatják. A meccs szünetében pedig Nemzeti Krónikával várjuk Önöket, szép estét addig is, viszontlátásra!